Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén.
Önök a jövő turizmusával, az új turizmus világával foglalkozó podcastunk 35. adását hallják. Köszöntjük az erre az epizódra kattintó hallgatóinkat, amely felvételünket 2024 áprilisában rögzítettük online üzemmódban. Én Kovács Balázs vagyok, Bécsben ülök a podcast mikrofonom mögött, szerkesztő társam pedig Nagy Szász István, és hát ahogy megszokhattuk, Budapestről jelentkezik be. Szervusz István Krüzgott, köszöntelek téged is az adásban, és kérlek itt rögtön az elején avasd is be hallgatóinkat, hogy mi vár ránk, milyen témákkal foglalkozunk mai műsorunkban.
Krüzdi, guten Tag, hello Balázs. Köszöntöm én is a kedves hallgatóinkat ebben a tavaszi adásukban. Berobbant a tavasz, pontosabban a nyár, sóra dőltek a hónap elején, ugye közepén a hőmérsékleti rekordok, én csak kapkodtam, hogy fürdőruhát vegyek-e föl, vagy nagy kabátot. Aztán
most meg fagy van.
Igen, fagy közeli állapot. Így minden adott, hogy egy bolondos április és rekord hónapjaként vonuljunk be a krónikába, hogy Tóth Árpád mondta, bolondos-bolondos április. Egyik sokka másik után. Úgyhogy éppen ezért arra gondoltunk Balázsra, hogy a mostani Dunakavicsok témáját üdítőbbre vesszük.
Bolondosabbra.
Kapkodósabbra. Egyszer olyan. Nem egy darab kérdés járunk most körbe, mint hogy azt legtöbbször megtesszük, hanem több színes témát és beszámolt hoztunk a mai napra. A témák között kapos természetesen marad az új turizmus. A turizmus jelene és főleg a jövője lesz a mi vezérfonalunk, eddig ez nem csoda. A tematikánk sorrendjét maga az élet határozta egyébként meg, ugyanis sorra nyíltak Bécsben az érdekesebb kiállítások a turizmus jelenéről és jövőjéről, illetve elkészült egy átfogó jó gyakorlat kiadvány is az Österreich Verbung gondozásában. Szóval, nos, kiállításbeszámolók, jó gyakorlatok a szomszédból, ez a mai napirendünk, menünk, vágjunk is bele, let's get the ball rolling.
Igen, köszönöm szépen, akkor a fölvezetés, de mielőtt gurulna a labda, illetve csobbannának stílusosan a kavicsok, egy fontos figyelmeztetés kedves hallgatóinknak, ezt beszéltük Istvánnal, hogy ezt még az elején mondjuk, hogy érdemes a mostani adásunkat is teljes egészében végighallgatni, mint ahogy a legtöbb esetben ezt érdemes, mert a műsor végén most is egy fontos és érdekes hírt fogunk megosztani a kedves hallgatósággal, amely reményeink szerint nagy hatással lesz mind az osztrák, de főleg a magyar turizmusra is.
Amolyan breaking news, ugye?
Igen, egy jó hírt dobunk majd bele az étterbe, és akkor most tényleg eljött az idő, itt a bomba bejelentés előtti részében az adásunknak, ahogy ígértük, nézzük akkor a beharangozott, sorra nyíló, üde, érdekes, hát amolyan bolondos turizmussal foglalkozó bécsi kiállításokat, majd a jó gyakorlatokat az adás második felében. Ezek mind remek lehetőség arra, hogy feltöltsük itt a tavaszi fáradtság idején azokat a bizonyos szellemi akkumulátorokat.
Így igaz. A nagy elemzőházak és a UN Turizm előrejelzése szerint az idei év egyfajta vízválasztó lesz, ugye 2024-es. Úgy gondolja mindenki, egyébként én is, hogy amikor ez lesz az év, amikor világszinten a turisztikai ágazat volumene ismét eléri a járvány előtti forgalmat. Ugye 2023-as ennek a begyakorlása volt, egy kicsit alatta voltunk pár százaléka, de 24-ben tényleg elérjük és túl fogjuk haladni. Ennek egyfelől a biznisz oldaláról lehet persze örülni, másfelől pedig azt szeretnénk, mi itt az adásban, ha a korlátlan növekedés időszakát, vagyis pontosabban az erre való törekvésünk fixa ideáját felváltaná végre a tudatos utazás időszaka. Üdvözítő lenne elérni, amit az egyik adásunkban a More Fun with Less Stuff mottóval foglaltunk össze, hogy kevesebb pazarlással, a túlfogyasztás kerülésével legyenek jobb turisztikai és utazási élményeink. Jó lenne végre elérni, hogy a turizmus felváltaná az új turizmus, amely cél érdekében adásra és adásra hozunk mindenkinek muníciót itt a Dunakavicsok hullámhosszán is, és így teszünk ebben az adásban is. Amikor befejeztük a 34. részt, akkor azt mondtad, Balázs, említést tettél, hogy a Holidays in Austria frissen megnyit bécsi kiállításra.
Igen, akkor voltam pont a megnyitón,
igen,
és
igen.
Az egy friss élmény volt.
És a hallottak alapján nekem úgy tűnik, hogy egy nagyon hasonló dilemmát fogalmaztak meg ennek a kiállításnak a kurátora is, mint mi. Úgyhogy folytassuk talán itt, ahol legutóbb abba hagytuk. Elsőként erről a kiállításról mesélj nekünk, kérlek szépen.
Na akkor ez tényleg egy keretes szerkezet, mert múltkor a megnyitóról jöttem a felvételre. Azóta többször is láttam a kiállítást, mert tényleg nagyon érdekfeszítő és érdekes visszamenni, úgyhogy ajánlom minden kedves hallgatóknak, hogy jöjjenek Bécsbe és nézzük meg. És hát valóban, amit mondasz, ugye ez a trend, hogy az elmúlt években az emberek utazási vágya ismét az egekbe tört. jött, és hát nyilvánvalóan a Covid jelentette bőti időszak után ezt a trendet érzik a nagy gyűjtemények, múzeumok, kiállítóterek vezetője is, amikor most ugye, ahogy mondtad, sorra rendezik a turizmussal, az ágazat múltjával, jelenével, és a mi szempontunkból érdekes jövőjével foglalkozó tárlatokat, kiállításokat. Az egyik ilyen a bécsi Hofburgban, az Osztrák Történelem Házában, a Haus der Geschichte Österreichben megnyílt Holidays in Austria tárlat, aminek van egy alcíme is, egy Urlaubsland der Fürdezsiknál, valahogy úgy lehetne lefordítani, hogy egy nyaralóhely, amely újraértelmezi önmagát, amely újra feltalálja, újra definiálja magát. Mindez történelmi távlatban teszik meg, csak így a elhelyezés lokáció szempontjából, ugye a Hofburgot mindenki ismeri, Bécsben a Citybe, hogyha szemben állunk, akkor ez a kiállítás a Hofburgnak a jobb szárnyába van, az a hírhet rész, ahol a Hitler balkon is megtalálható. Ugye ahonnan a megszállás idején ugye Hitler tartotta a beszédet. És akkor ugye ez a történelmi távlata is tulajdonképpen így kontextusba helyezi a kiállítást, a Holidays in Austriát, mert pont ez az időszak a kiinduló pontja, a második világháború utáni Ausztria turizmusának újraindulásával foglalkozik. A koncepció meg a kerettörténet az egy kedves sztori. Egy brit házas pár, meg is vannak nevezve, Joyce Evans and Eric Hope, az 50-es évek elején, 53-ban meg 54-ben, két nyáron keresztül körbejárta Ausztriának több tartományát, és a körútjukról egy ilyen nagyon szép, stílusos, klasszikus fotóalbumot készítettek, ami megmaradt eredeti formában, tehát akkor szépen úgy, hogy térképekkel illusztrálva, rajta berajzolva, hogy merre járták a településeket, és hát minden oldalon gyönyörűen feliratozva, hát nyilván fekete-fehér fotókkal, és a kiállításnak a szervezői e köré, a fotóalbum mellé gyűjtöttek tárlatot, sztorikat, narratívákat, korabeli fotókat, plakátokat, használati tárgyakat, tehát itt szállodai berendezési tárgyak, korabeli szuvenírek az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekből, és ennek segítségével mutatják be azt az utat, hogy miként lett a turizmus mára Ausztria meghatározó gazdasági iparágává, és milyen jövő vár ránk, mit tanulhatunk a korábbi, hát ugye ez is egyfajta újrakezdés volt a háború után, a náci múlttól való elhatárolódás, újrakezdés időszaka. Tehát egyfajta ilyen nincs új a nap alatt, a turizmus örökös újrakezdésre van ítélve, valahogy ezt a megközelítést is éreztem, meg hát ugye nagyon fontos az identitás képzés, hogy mi Ausztria, ezt a turizmus segítségével hogyan tudták az elmúlt évtizedekben elmutatni, és mi most Ausztria, és ezt a turizmus segítségével hogyan meséljük el. Csak egy több száz Mozart golyó van kirakva mindenféle csomagolásban. Jelenleg Ausztriában csak hányféle név alatt és formában és csomagolásban kapható Mozart golyó.
Erről is tettünk ki
fotókat.
Igen, én nem vagyok olyan szerencsés, hogy ott Bécsben tudjak erre időt fordítani. Ígérem, egyszer el fogok menni. Addig jutott nekem, vagy ami jutott nekem, az a múzeum weboldala, és ezt végignézegettem, és ilyen egyfajta külső szemlélő rácsodálkozásával mutatják be egyébként a korabeli Ausztriát, amely a náci rezsim alól felszabadulva keresi, ahogy mondod, az identitását. Igen, és a kitörési pontokat. Ugye emlékeztető, hogy két évvel vagyunk azelőtt, hogy a négy megszálló hatalom elhagyja az országot, és hát az identitás képzés egyik alapja, ha lehet így mondani, a népi folklor, ami nagyon jól visszatükröződik a korabeli plakátokban is, engem nagyon megfogott, erről tettünk is ki képet a mostani adás kvázi beharangozó.
Charming Ausztria, meg ilyen, ugye mindig egy ilyen mosolykos, kedves hölgy.
Igen. Ezek ilyen igazi művész igénye, megkomponált mesterművek, ilyen művészi alkotásnak is tekinthetőek, jó visszanézni őket egyébként.
Úgyhogy a Dunakavicsoknak a Facebook meg LinkedIn oldalán is követhetőek ezek, és egyébként szerintem ez erőssége is a kiállításnak, hogy a turisztikai reklám szerepét és történelmét is végigkövethetjük ugye az elmúlt 7 évtized során 70 éves múltban. Érdekes, a háború után közvetlenül egy ilyen marketing fogás, hogy az akkori újjáépítési miniszter, meg a kereskedelmi miniszter, aki a Fremdenverkehrsért, az idegenforgalomért is felelős volt. Érdekes, hogy már akkor is néppárt hoz tartozott ez a turizmus portfólió, tehát néppárti miniszterek voltak. Nekik volt egy akciójuk a postával, hogy arra kérték az osztrákokat, és ez a trafikokban mindenhol ilyen nagy aufruf felhívás keretes szöveggel, mint ahogy a választási időpontokat szokta a köztársasági elnök otthon közzé tenni. Egy olyan felhívások voltak mindenhol olvashatók, erről is látható egy korabeli plakát, hogy ingyen az osztrák posta biztosít nagyon szép képeslapokat Ausztriáról, tájakról, üdülőhelyekről, és arra kérik az osztrákokat, hogy ezt küldjék el a külföldi ismerősöknek, barátjuknak. Az osztrák állam fizeti a postaköltséget, és hívják meg őket Ausztriába, ebbe a csodás országba, hogy megmutassuk, hogy milyen felszabadultan élhetünk mi, és hogy kezdjük együtt az életet a felszabadult Ausztriába, ami szerintem egy érdekes akció. Ez volt tulajdonképpen az első, második világháború utáni átfogó turisztikai kampány Ausztriában. Egy másik csemegét is találtam, ez egy a filmmúzeummal, az Osztrák Filmmúzeummal kooperációban látható itt egy kisfilm, ami, mint megtudtam, Ausztria első animációs kisfilmje is, szintén az 50-es években, egy igazi filmtörténeti kuriózum. Ez egy hétréses sorozat, egy animációs film, és a szemléletformálás szempontjából készült el, az a címe a sorozatnak, hogy Tip-Toppin Ösztereik, és arról szól, hogy a vendéglátásban dolgozóknak hogyan kell szakszerűen fogadni a hozzánk érkező, vagy az Ausztriába érkező külföldi vendéget, hogy azok jó hírét vigyék majd az országnak, hogy elégedettek legyenek, és hogy milyen nagy felelőssége van a vendéglátásban dolgozóknak. Aha. Az akkori itteni Rímhányó Rómhányi, a Maxi Böhmnek a hát ilyen nyelvi leleményekkel, tényleg rímekkel, gazdagon, vicces módon megfogalmazott, humoros narrációjával ellátott kisfilm, ugye arról szól, hogy udvariasnak kell lenni, ki kell takarítani a szobát, programokat kell ajánlani a vendégnek, és közben ne felejtsük el, hogy ők értékes devizát hoznak az országban.
Valutát, igen.
Igen, tehát hogy ugye ez a fő cél, aztán ki van rakva ilyen gyerek kézírással, például egy kis kordokumentum, egy levél, amit egy iskolás gyerek írt, hogy ő a filmhíradóban látta ezt a Tip-Top Ösztereik filmet, és neki annyira tetszett, hogy ezt mikor nézheti meg az iskolába, és arra kérte a Fremdenverkész Minisztérium címre küldött fogadót, hogy ezt bemutathassák az ő Hüderösztereik iskolájába is.
Hát ez tényleg aranyos. Valami hasonló kampány volt a 90-es években is Magyarországon. Az én emlékeimben egy szalmakalapos, mosolygós, ilyen pipacsos, fehérfú kislány mosolyog ránk.
Igen, igen, ez a 96-97 környékén, én akkor pont gyakornok voltam, az MTS ZRT-nek hívták még akkor a turizmus ügynökség jogelődjét, és hát
így maradt meg nekem a kocsmába.
Igen, azt mondom, hogy a szalmakalapos lány, szerintem azt mondom, hogy lehet egy mosolyjal több valami ilyesmi volt.
Hát akkor kérjük meg a hallgatóinkat, hát ha van, akinek van erről kordokumentuma, hogyha van emléke, fotója, akkor írják meg nekünk a
levelesládát. Igen, mert tényleg jó az analógia, hogy akkor is ugye erről szólt, hogy mosolyogjunk többet, és akkor a turista elégedett lesz, ha elégedett, akkor több pénzt hagy az országban.
Hát én még úgy tanultam, hogy Magyarország idegenforgalmának, akkor úgy hívták, az erőssége a vendégszeretet. Ugye top 3-ban ezt tanítottam.
A méltán híres vendégszeretetünk, igen. Na vissza a kiállításra, és vissza 1953-ba, ugye ebbe az évben utaztak először a két, vagy az angol pár, akinek az albumát láthatjuk a Holidays in Austria kiállítás keretében. És tulajdonképpen ez volt az első, hát így idézőjelben bőségével a háború után Ausztriában, tulajdonképpen olyan, mint ahogy mondtad, hogy most állunk vissza a bevezetőben a 2019-es szintre a Covid előtt. Na Ausztriában ugye ez a világháború után az 53-as év volt az ilyen, mikor már a turizmus forgalma elérte, sőt meghaladta a háború előtti rekordforgalmat. Ugye megszűnt a jegyrendszer, tehát már lehetett szabadon ételt, italt vásárolni, ez ugye a vendégeknek, a turistáknak is rendelkezésre állt, és a zónák, illetve pontosan ugye a szövetségesek közt fölosztott zónák, a határokat is eltörölték, így, hogy már szabadon lehetett utazni. Tehát tényleg volt egyfajta ilyen felszabadulás hangulata az országban, úgyhogy a mosolygós lány is egy jó analógia, meg ez az újrakezdés és a bőségévének az újra megélése szintén a mostani helyzetre. Meg hát ugye ez a revanche turizmus, amiről foglalkoztunk, hogy ugye revanchot veszünk, és csak azért is utazunk szemlélet, hogy túléltük a járványt, túléltük a háborút.
Minden túlélünk.
És utazunk, igen. Így nem véletlen, hogy emiatt a szemlélet miatt a kiállítás szervezői, és szerintem nagyon okosan, a kiállítás végén a jövőre és a fenntarthatóságra is felhívták a figyelmet.
De egy ilyen kiállításban ezt hogy oldották meg, Balázs?
Hát ugye itt a múlt volt nyilván, múlton volt a hangsúly, épp ezért szerintem az egy kicsit elnagyoltan. A kiállítás végén egy hatalmas nagy falfelület volt, ki voltak rakva a kis kártyák, amire kérdések voltak, hogy te hogy látod a fenntartható turizmus jövőjét, mi az, ami szerinted jó, mi az, ami miatt te nem tudsz fenntarthatóan, vagy mi az, amit változtatnál. Belolvastam így a válaszokba is többnyire az, hogy repülő, vasút, és hogy amíg a vasút drágább, mint a repülő, ugyanazokon a szakaszokon ne várják el, jó a fenntarthatóság, de drága, meg hogy az utazáshoz pénz is kell, és még mindig a gazdagoknak a kiváltsága. Tehát úgy megoszlattak. Volt, aki nyugtatta a kiállítás látogatóit, hogy örüljünk neki, hogy mi itt Ausztriában, Európában élhetünk, a Föld azon 10-20%-ához tartozunk, ahol eleve fizetett szabadság, meg ilyen van. Mm-hmm. Tehát nekem ez tetszett, ez a kitétel, mert tudatosított, hogy a turizmus az nem hanem privilégium, amiről korábban mindig beszéltünk. Meg hát ugye fölhívták a figyelmet egy párhuzamosan futó kiállításra, ami a Múzeum Square területén az építési központban, vagy építészeti központnak lehet fordítani, az Architektur Centrum Wienben jelent meg, na és ez már a turizmus jelenéről és jövőjéről szól kifejezetten.
Igen, tehát akkor múltból indulunk a jelen és a jövő felé. Nagyon érdekes fotókat láttam a Facebook oldaladon, meg a blogodban is, ami alapján a szaksajtó is sok cikkért írt, úgyhogy javaslom, hogy mutassuk be jobban ezt a tárlatot is a hallgatónknak. Ezt olyan jól összefoglaltad az oldaladon, hogy egyszerűen nem éreztem késztetés, hogy átírjam ezeket a gondolatokat, úgyhogy idéznék onnét, ne haragudjál. Idézet kezdődik, az Uber Turizmus címe frissen megnyitott átfogó tárlat az alábbi kérdéseket járja körbe. Milyen hatással vannak az utazási vágyaink az épített környezetre, a társadalmunk szerkezetére és a klímaváltozásra? Hogyan tudjuk újra gondolni és fenntartható pályára terelni a turizmust a klímaválság, háborúk, világjárványok fenyegetése, szakemberhiány és a tartós energiahiány egyidejű jelentkezése idején? Milyen szerepet játszik ebben a folyamaton a tervezés és az építészet? Tudatos adatvezérelt tervezéssel biztosítható-e még a társadalmi, gazdasági és ökológiai összhang? A fenti kérdéseken túl a rendhagyó kiállítás megvilágítja a turizmus központi hajtóerejét, vizsgálja a mobilitás és a városi turizmus összefüggéseit, foglalkozik a mezőgazdasággal és a klímaváltozással kapcsolatos kölcsönhatásokkal is. Egyébként kicsit olyan, így ezt olvasom, mintha a Dunakavicsok podcastunk eddigi adásai megelevenednének, szinte látom az egyes témákat lebegni lelki szemei mellett.
Igen, akartam mondani, hogy amikor itt olvasod föl, tehát nyilván a hallgatóinknak ezek nem új dolgok. Az viszont új, hogy egy kiállítás foglalkozik ebben, és koncentráltan, úgyhogy ilyen szempontból
és nem is kicsi kiállítás.
Nagyon örültem ennek. Ezt is egyébként többször láttam, már kétszer visszamentem, olyan jó.
Folytatom. Központi kérdés. Sok utazó nem szeretné magát a tömegturizmus jelenségének részeként látni, illetve az utazási szokásaink környezetre gyakorolt káros hatásait, illetve egyre erősebbek az aggájaink. E központi kérdés megdöbbentő statisztikák és összefüggések bemutatásán keresztül ismerhetik meg a látogatók, ezeket egy külön könyvben is összefoglalták a kiállítás készítője a Parkbusz gondozásában.
Bocsánat, csak egy közbevetés, tényleg nagyon-nagyon komoly kutatómunka, ez egy hatalmas muníció lesz, még szerintem nekünk is itt a Dunakavicsok szerkesztésé, ez egy 400 oldalas kötet van, kötet jelent meg róla, a Sorbonne Egyetem, Sydney, a bécsi Boku és a Meteorológiai Intézet munkatársai a világ minden rész széről tanulmányokkal járultak hozzá, de ez nagyon olvasmányosan, rengeteg adattal van bemutatni, hogy egy igazi kincses bánya.
Angol, inglisül lesz, vagy csak német?
Hát nekem németül van meg, jó kérdés, majd megnézem. Majd el tudom képzelni, hogy angolul is meg lesz.
Jó. Még egy utolsó rész az idézetből. Architektúrcentrum Wien kiállítása ősszel az idei Európa Kulturális Fővárosa projekt kapcsán Bécsen kívül is megtekintető lesz Salzkammergut régióban. Olvasható a GD Consulting blogján, idézet vége.
No, csak. Micsoda
na Balázs, ugye, mit emelnék ki, ami neked nagyon tetszett ezen a kiállításon, vagy olyan szemszögből, hogy nekem, mint szállodaüzemeltetőnek esetleg érdekes lehet?
Hát ami nagyon tetszik, az, hogy van egy ilyen kiállítás, ami ugye szeptembertől látható. Mm-hmm. Egyébként a Holidays in Austria az jövő év elejéig, tehát nem mm-hmm. kell sietni, akik meg szeretnék látogatni, vagy illetve célszerű már most meglátogatni mind a kettőt, és aztán visszatérni, mert tényleg nagyon információ gazdag. Ami neked szerintem szállodaüzemeltetőként tetszene, az rögtön, amikor belépünk, ugye egyébként egy teremben van elhelyezve ez a tárlat, ott a szállodák múltjával és jövőjével a dizájnon keresztül, ugye ez egy mm-hmm. építészeti központ, az architektúrcentrum, mm-hmm. tehát nyilván ugye ez is egy fő kritérium a kiállításnak, hogy komplett installációkon keresztül bemutatják, hogy az elmúlt 100 évben miként változott a szállodai dizájn. Vannak olyan szállodák, amik már 150 éve is léteztek, Tirolba, Bécsbe, Grazba, és ezeket végigkísérték az elmúlt évtizedek során, hogy hogyan alakult a dizájn, és láthatunk egy ívet, hogy a korabeli, mit tudom, 100-150 éve, tehát a Ferenc József idei falusi vendéglátás, hogy nézett ki, rusztikus mm-hmm. fabútorokon keresztül, eljutunk egész így a 60-as, 70-es évek műanyag, mostanában inkább ilyen retro stílusnak fordítható berendezési tárgyak, amik ugye akkor is hype-olva voltak, meg most is, és végigmegyünk a 90-es évek és az új évezredbe, ahol már az organikus környezetbarát és a letisztult elegáns és hát ugye a luxusba hajló berendezési tárgyak is megjelennek. Rávilágítanak ugye arra a fogyasztási paradoxonra is, a kiállítás szervezői, hogy egy szállodának, egy szállodai szobának ugye mindig tip-topnak, mindig megújultnak kell lenni ugye a szomszédjához képes, modernnek, valamiben többet nyújtani, mint a konkurencia, mindig egy lépéssel ugye a versenytársak előtt járni, amely egyébként hatalmas erőforrásokat és nyersanyagot igényel, és akkor ugye itt jönnek a megdöbbentő dolgok, hogy vajon miért van ez így, jó-e ez így, hát nyilvánvalóan a fenntarthatóság miatt nem jó, nagyon gyors a megújulási ciklus, tehát maximum 6-8 év, de már az is sok, inkább ilyen 3-5 évenként biztos, hogy amik apró kis változtatást kell csinálni, aztán komplett. Tehát nincs még, vagy ugye, hogy írják, nagyon kevés ilyen iparág van, ahol ez a megújulási ciklus ennyire rövid, ilyen kényszer van rajta.
Igen. Egyébként nagyon rátapintott az egyik ilyen hosszú távú problémára a szállodaiparban. Ez a fejlődési paradoxon, ugyanis ez egyre nagyobb elvárásokat támaszt az utazó felé, az utazók meg a szállásadó felé, úgyhogy ez okozza ezt az eszetlen növekedési kényszert. Na mindegy is, de hogyan lehet ezen változtatni? Milyen recepteket mutattak be a kiállításon?
Igen, a kiállításnak egyébként erőssége, hogy megpróbál ugye megoldásokat is adni, meg szemléletet formálni, és van egy ilyen rész, aminek pont ez a címe, hogy ugye a vendég elvárja, hogy a Gaste vártet, hogy tegyük föl a kérdést, hogy ez tényleg így van, mert ugye a vendég ugye azt várja el, amit kaptál, nagyon sokszor ugye a kínálat befolyásolja a keresletet, és itt van nekünk is a turizmusban dolgozók felelősségünk, hogy segítsünk ugye a szemléletet megváltoztatni, olyan kínálatot nyújtani, és azt szexivé tenni, hogy vélhetőleg kereslet is lesz iránta, ami ugye a fenntarthatóság irányába megy. Nem említették Csíkszentmihályit, ugye mi is szoktuk őt idézni, igen. De az ő gondolata, hogy az élményeinket kell jobbá tenni, amely nem a túlzott fogyasztásban, hanem a társas kapcsolatainkban élhető meg. Ezt a témát én többször láttam így vissza gyűrűzni. Például van egy több tablón keresztül végigvívő sarka a kiállításnak, ahol Butánt hozzák. Tehát nagyon nemzetközi is egyébként a kiállítás. A butáni példa, ugye ő a boldogság központú fejlesztésre, ahol ugye nem a GDP, nem a bruttó hazai termék, hanem az össznemzeti boldogság, a bruttó boldogsága a fő mutató, ahol ugye a turizmus politikát is ugye az előnyök maximalizálása és a hátrányok minimalizálása jegyében szervezik. Ők ugye a 70-es években nyitottak a turizmus felé nagyon óvatosan, nagyon korlátozott számba pár ezres, pár tízezres utazót engedtek be az országba, és most azt látjuk a kiállítás kapcsán is, hogy bemutatták a COVID utáni újrakezdés stratégiát, ami a high value, low volume stratégia mentén, tehát, hogy magas hozzáadott érték, viszonylag alacsony forgalom, látogató forgalom mellett. ez a fenntarthatóságot szolgáló turizmusstratégia. A fenntarthatóságot abszolút nagybetűvel írják most Bhutánban a turizmus területén. Fenntarthatósági turizmus hozzájárulási díjat szednek, ami jelenleg napi $250, és ráadásul a paid forward alapján. Előre ki kell fizetni, mert azt mondják, hogy ez is szemléletformálás, hogy a turista beruház abba a gazdaságba, felelősséget vállal az iránt, a gazdaság iránt, amit ő majd meglátogat, és akkor bejön egy osztrák példa is, hogy 2020-ban, tehát egy pár évvel ezelőtt a Salzburgi Turisztikai Szakiskolával közösen Bhutánban egy turizmus oktatási központot nyitottak, tehát hogy osztrák best practice-ek alapján képzik a Bhután turisztikai szakembereit, tehát az szerintem egy jó olvasata van a dolognak, hogy ők is az osztrákokra figyelnek, tehát mi nem járunk messze a valóságtól, amikor a boldogság szempontjából közelítjük meg a turizmust, és osztrák jó gyakorlatokat viszünk, úgyhogy érdemes odafigyelni erre a kooperációra, természetesen ezt az oktatási központot a helyi építési szokásoknak, stílusnak megfelelő épületben, erről is nagyon szép fotók vannak, tehát hogy odafigyeltek a részletekbe is, hogy az tükrözi ezt a szellemiséget. Aztán ami még így tetszett nekem, például ugye a közlekedési piramis fenntarthatóság, tehát amit már unos untalanék ismerünk, és ugye ezt döbbenetes példákkal, hogy tényleg ez a hajózás, tengerhajózás, hogy micsoda környezetszennyezéssel jár, ugye eltörpül mellette a légiforgalomnak a szennyezettsége, és ezt adatokkal, grafikonokkal, csártokkal összehasonlítható módon bemutatják. Ami nekem szintén itt szemléletformálás szempontjából tetszett, hogy mennyi minden múlik rajtunk is, hogy bemutattak három ilyen mintacsaládot. Az egyik vidéken él, társasházban, a másik Bécs belvárosában, központi fűtéses házban, a harmadik egy kertes sorházban, gyerekkel, gyerek nélkül, kutyával, kutya nélkül, vegetáriánus, húsevő, közelre utazik, távolra utazik, tehát ilyen minták föl vannak sorolva, és akkor egyes sorokban, hogy az utazási szokásai, mennyi széndioxid kibocsátása jár egy év során, a lakhatási szokásai, az étkezési szokásai, és a végén ugye van egy összesítés, és azt látjuk, hogy több millió tonna széndioxid kibocsátás különbség is lehet az egyes életmódok között. Tehát ez megint segít ugye rádöbbenteni. Ausztriában egyébként 7,3 tonna, de tehát nem millió, tehát tonna a különbség, mert Ausztriában éves szinten 7,3 tonna az egy főre eső széndioxid kibocsátás. Ugye ez az USA-ban 14, hiszem az Egyesült Arab Emirátusban ez 20 fölött van. Az igazságos valahogy 3 alatt lenne, hogyha
egyelően
szeretnénk elosztani, tehát az osztrákok már így is nagy lábon élnek, de azért rajtunk is múlik, és több tonna különbséget is el lehet érni, hogyha odafigyelünk mondjuk a utazási szokásainkra, vagy az étkezésünkre. Aztán ugye a természetközeli építészeti megoldásokkal is foglalkozik a kiállítás, környezetbarát, ugye kenderből, régi új vályog megoldások, amik jól szigetelnek, környezetbarátok, ugye ezeknek a technológiáknak a bemutatásának is nagy teret szentelnek. Nyilván ugye itt az építészeti szempont, meg az intelligens tér és tájhasználat egy külön téma, és hát ami a mi szempontunkból szerintem még kiemelendő, ez megint ez a gyakrabban, messzebbre, gyorsabban, rövid ideig tartó utazás kultúráját fel kell váltani a ritkábban, közelebbre, hosszabb ideig tartó, hát ahogy te is mondtad, hogy elmélyült, tudatos utazás kultúrájának. Ez a kulcs, vagy ez a fő üzenete a kiállításnak, és a másik ez a rebound effekt, amit úgy lehetne lefordítani, hogy a bumeránk hatás, hogy hiába növeljük a technológia hatékonyságát, hogy kevesebbet fogyasztanak a repülők, meg az autóknak kisebb a kibocsátása, ez ahhoz vezet, hogy többet fogjuk őket használni, és a végén ugyanott vagyunk. Tehát a megoldás, hogy a szemléletet és a lemondás kultúráját meg kell megtanulni. Ez a more fun with less stuff, ahogy te is mondtad.
Tehát már ritkában közelebbre és hosszabb ideig tartó utazás. Hát mi még úgy nőttünk fel, hogy erről volt szó, ha emlékszel. tehát hétvégén Genként közelbe kirándult a család Magyarországon, és akkor volt az a nyári egy nagy nyaralás, vagy egy téli.
Ami viszont egy-két, akár igen. három hét is, igen. és akkor ott fekszünk a Balatonnál. Igen. Ezt nyilván
erre
most már
kellene visszatérni.
Eladni,
igen.
De ezt új formában tálalni, hogy a lényeg az legyen, hogy akkor egy hosszabb pihenjük ki magunkat, igen. és akkor nyilván szükségünk van élményekre, de azt lehet, hogy egy barátokkal elmegyünk piknikelni egy közeli parkba, vagy egy közeli erdőbe, és az ugyanolyan élmény, sőt, jobb igen. élmény, mint egy felszínes, egy kávéra kiülünk.
Brüsszelben,
Bécsben, vagy Londonban.
Igen. Igen. De egyébként a fotók alapján a klímaváltozás is egy nagy téma volt a kiállításon. Mit szűrtél le? Mit lehet tenni?
Hát itt ugye ők is az alkalmazkodásra helyezték a hangsúlyt a kiállításon. Ez a kalte bette, a hideg ágyak problémája. Itt Malnicot hozták föl, ugye ez egy karintiai magashegyi hüdülőterület. 150 éve rendkívül felkapott hely volt, ahol uh-huh. Zombef frissére, ahogy te is mondod, ilyen nyári tartózkodásra érkeztek, felüdülésre, több hetes tartózkodásra uh-huh. érkeztek a vendégek, és hát ezt ugye párhuzamban hozzák, hogy Malnic most már inkább mint síelési desztináció télen fölkapott, ugyanakkor nyáron a hotellek meg a szállásoknak több mint a fele bezár, mert nem éri meg. Mm. És akkor mellé teszik az Alpenverein, ugye az Osztrák Alpok Egyesület, egy 150 éves múltra visszatekintő egyesületnek a friss jelentését, hogy a Pasterze Gletscher drámai mértékben olvad, a Gletscher mérők még soha nem mértek ilyen nagyságú visszahúzódást a Pasterzénél, ami ugye a Gloss-Glockner csoporthoz tartozó Gletscher, mint az elmúlt években. A legfrissebb jelentésből kiderül, hogy a legutolsó tavaly előtti méréshez képest 203 méterre rövidült meg. Jelentsen ez akármit, azt még tovább számolják, hogy ez 14 millió köbméter jeget veszít, ami egy akkora kocka, hogyha itt megnézzük.
Rubik kocka.
Egy akkora Rubik kocka, aminek az éle 2,5-szerese a magyar parlamentnek. 240 méter élhosszú Rubik kockáról van szó. Szóval, tehát döbbenetes számok, és hát ugye az üzenet az, hogy a folyamat az elindult, lassítani kell, és alkalmazkodnunk kell, és hát a kirándulások, az alpinizmusnak a szintere lesz a jövőben, és egyre inkább elmegy a trend, mint hogy az a koncentrált pár hétre, hónapra koncentrálódó síturizmus.
Igen, igen. Hát ezek a vészjelzések, amik sokszor egyik fülünkön be, másikon meg ki, ugye, főleg, hogyha podcast formában találkozunk ezzel, mondhatnám így ironikusan, legyíthetünk, hogy mi is, mit is tehetnénk ellene.
Igen, amiért... de pontosan itt vannak a példák, hogy igen. mi is tehetünk.
És van, aki tesz is, és ezért vagyok egy azért bizakodó, vagy derülátóbb, hogy környezetünkben, itt a szűkebb régióban, főleg ugye Ausztriában, de Szlovéniát is mondhatnám, már elterjedt ez a megfontolás, hogy mi vagyunk a felelősek, mi vagyunk a változás, és mi vagyunk a megoldás is egyben. Úgyhogy csak kívánni tudom, hogy minél több olyan magával ragadó a témát, tematizáló fórum legyen, amely cselekvése sarkalja az embereket, vagy az utazókat.
Mint például ezek a kiállítások, igen. amit bemutattunk.
És nem is baj, hogy sokkolnak minket, mert itt talán a félelmeinket, döbbenetünket aktív cselekvésre tudjuk váltani, és ehhez kellenek az előremutató gyakorlatok. És ahogy
igen, de látod, én is többször visszatértem, mert foglalkoztat a téma, és igen. mivel ugye azért vannak benne inspiráló dolgok is, hogy tudunk, ha másképp csináljuk, akkor igen. tudunk mi is változást elérni, úgyhogy igen, ezért tetszett, és ezért javasoljuk is a hallgatóknak, hogy nézzék meg, vagy töltsék le a kiadványokat, amiket igen. ajánlunk.
És ahogy a hallgatóink tudják, az osztrákok ebben nagyon profik az előremutató gyakorlatokban, és itt is egy friss példa előttem, elkészült a Fenntartható Turizmus Ausztriában című Best Practice kiadvány.
Hogy ez mi viszont is megvan ez... angolul is,
megvan, is. I know. Úgyhogy mi is ez, mit kell róla tudni, mit tanulhatunk belőle, egy lélegzetvételnyi szünet után ezzel folytatjuk az adásunkat.
Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból.
Jó gyakorlatokkal folytatjuk 35. adásunk második felét. Az új Fenntartható Turizmus Ausztriában című kiadványa az Osztrák Turisztikai Marketing Szervezet, az Zogenannte Österreich verbunk. Már megvalósult, jó gyakorlati példák bemutatásával is hozzá kíván járulni, hogy Ausztria 2030-ra a világ egyik legfenntarthatóbb turisztikai célországa legyen. Nagyon szép célok. Ennek részleteiről és a turisztikai mestertervről, amely Ausztria turizmus stratégiája, hogy ezt többször elmondtunk, már számos adásunkban beszéltünk, még gyerekkoromban az 5. és talán a 9. adásban. Most az ezen alapon jó gyakorlatot gyűjteményét mutatjuk be, egyfajta crème de la crème válogatás következik, kedves hallgatók.
Nemrég jelent meg a kiadvány, az ITB keretében mutatták be az osztrák kollégák, tehát egy frissen publikált, nagyon színvonalas, ahogy azt megszokhattuk az Österreichwerbungtól, egyébként 170 oldalas. Természetesen ugye hozzá kell rögtön tenni, hogy újrahasznosított papírra nyomtatott kiadványról van szó, amely online is elérhető, és az online felhasználást javasolják az osztrák kollégák is, meg mi is a hallgatóknak, mint angol, mint német nyelven elérhető, ezt hamarosan közzétesszük a Facebook és a LinkedIn oldalunkon a linket, úgyhogy ajánljuk bátran, hogy forgassák. Ugye, ahogy István is mondta, vagy nem tudom, hogy mondta, de 50 kiváló... Akartad, igen, 50. Előtte beszélgettünk róla, úgyhogy tudod, hogy 50 kiváló minta projektet tartalmaz, ugye, és ezt Ausztria szerte 5 kategóriába, tehát kategóriánként 10-10 jó gyakorlat van meg. Fenntartható turizmusnak a téli, nyári aspektusait, a mobilitás témát, a körforgásos gazdaságot és a társadalmi felelősségvállalás területén. Ezek a kategóriák, amik mentén csoportosítják a jó gyakorlatokat. Ebből szemezgetünk most Istvánnal, természetesen a teljesség igénye nélkül, mind az 50-et itt nem fogjuk tudni felsorolni. Úgyhogy szerintem kezdjük is, neked melyik, amit kiemelnél az 50-ből?
Na, Zérnet Balázs, hogy velem kezdhetünk, de még mielőtt elárulnám, hogy Balázs is mondta, kitesszük majd az elérhetőséget a közösség oldalainkra. Én azt javasolom, hogy írják meg önök is nekünk, hogy melyik projekt a kedvencük, és miért tetszik önöknek.
Igen, hogy mi a címe, hanyadik oldalon, és akkor ebből is a következő adásban erre csitálhatjuk, hogy mi lett a szavazás eredménye.
Ám bátor kérdésedet nem megkerülve, elsőként természetesen egy szállásokkal kapcsolatos jó gyakorlatot
emelnék. Mi más is lehetne.
Hát, I am very sorry, de hát ebbe születtem bele. Keveset beszélünk róla, de a jó szállás minőségének egyik fő attribútuma a good night sleep, tehát a jól tud aludni a vendég nálunk, kipihent lesz reggel, és ehhez értelemszerűen elengedhetetlen a megfelelő matrac az ágyon. És hogy mi szállodások általában rengeteg figyelmet és sok pénzt fordítunk arra,
jól aludjatok napközben.
Hogy mi jó, igen, a beauty sleep délután jó legyen, és esetleg a vendég se forgolódjon az ágyban. Tehát rengeteg energiát fordítunk, hogy megfelelő alvás komfortot tudjunk kialakítani a szállodai szobákba. Azonban, mint minden tárgynak, az ágyaknak, a matracoknak is van élettartama, és egy idő után lecseréljük őket, ugye említették az adás.
Meg ez előírás is, ugye, a hotel sztázban.
Így igaz, igen. De hát mi lesz ezekkel a matracokkal? Néhány esetben, ha olyan állapotban van, jótékonykodás a következő életszakasz a matracnak, azonban sok esetben, őszintén megmondom, megy a szeméttelepre, és talán még 100 év múlva is ott hever kényelmes fekhelyet biztosít az arra járóknak. Egyébként a statisztikák szerint 30 millió matrac kerül a szemétbe évente Európában, ez mondjuk nem csak szállás, hanem otthoni matrac is, tehát ez egy teljes szám, 30 millió matrac.
Erre ez nyújt... Magyarországnyi.
Igen, igen. Ha mindenkinek lenne matrac, igen. Erre nyújtott megoldás két osztrák hölgy 2021-ben indított vállalkozása, a Matr. Az a válaszuk egyébként erre a problémára, ami elegánsan egyszerű, hogy kiváló minőségű anyagokból, egyszerű dizájnnal matracok készítése, amelyek könnyen újrahasznosíthatóak. Ez pedig úgy érik el, hogy már a tervezéskor és gyártáskor újrahasznosíthatókká készülnek. Például az acélrugók, a poliészter komfortréteg, ezek ilyen moduláris matracok, és egy kattintással cészhethetőek, amely lehetővé teszi.
Vagy egy rántással, gondolom, címzáros, vagy ilyen technológia.
Igen, igen, ez ki van alakítva, esetleg egy rész lehet benne cserélni, hogyha rugók elfáradtak, tehát felújíthatóak is, de könnyen szétszedhetőek, és könnyen újra felhasználhatóak. A Matr ezen felül vállalja, hogy visszaváltja, vagy visszavételét lejárt, vagy a kifeküdt matracoknak.
Tehát, hogy felelős ciklus
végén. És akkor így bezárja ugye ezt az újrahasznosíthatási körforgást. Úgyhogy ez nekem nagyon szemletes, és nagyon jó példa arra,
hogy... Nekem még mindig ez a 30 millió jár a fejembe, tehát döbbenetes szám. Ugye azt tudom, hogy itt Bécsben, ugye, hogyha most csak szállodákról beszélünk, meg szálláshelyekről, ugye 70 ezer kereskedelmi szállásai ágy van. Na most ugye egy matracnak a magassága, ugye az a hotelsztár szerint, hogy a 20-25 centinek kell lenni
mondjuk 25
csillagos kategóriánál. Most itt a okostelefonom a számológépet nézem, hogy a 70 ezer ágy szorozza 25-tel, az 1 millió 750 ezer centiméter, ugye azaz 17.500 méter, hát ami 17,5 kilométer magas lenne, hogyha ezeket lapjával egymásra tesszük. Tehát döbbenet, 17 Mátra-hegység, csak amit a bécsi matracok tudnak. Úgyhogy tényleg olyan téma, ami nem kis mennyiségben jött,
hol már változtatunk. Igen, figyelnék, hogy mi lesz az életciklusuk végig, ne csak a szeméttelepre kerüljön. Balázs, a te projekted, ami tetszett ebből az 50-ből, mi lenne az?
Hát nekem is egy szállodás, tehát hogy öröm volt lapozgatni a kiadványt, mert találkoztam egy régi jó ismerősünkkel, ami a hallgatóknak is ismerős, ez a Butik Hotel Stadthalle.
Házó, igen.
Című szálloda, ami Ausztria első zéro energia mérlegű szállodája, és ugye itt a mögötte lévő koncepciót mutatták be, hogy nem elég, hogy ugye megvalósítottak egy ilyen szállodát, hanem ezt tudatosan működtetik, és a storytelling körülötte, a fenntarthatósági jó gyakorlat, ugye emlékezhetnek a hallgatók, 15. adásban a részletek, hogy a szálloda menedzsmentje hogyan edukál, hogy a Covid járványt kihasználták arra, hogy a szállodai szobákat tematikus szobáknak rendezték be. 17 ilyen tematikus szoba van, ahány fenntarthatósági irányelve van az ENSZ-nek, és az alapján elmesélik, hogyan vonják be a munkatársakat, hogy ők is nagykövetei legyenek ennek a fenntarthatóságnak. Most nem részletezném ezt a példát, mert erről egy külön adásunk van, a 15. adás. Igen. Amit viszont a kiadvánnyal kapcsolatban még elmondanék, hogy ezt egy dán tanácsadó cég segítségével állították össze, tehát az osztrákok is kértek segítséget fenntarthatósági témába. Ők Dániába mentek, és ez a Sustainia nevű nemzetközi dán tanácsadó iroda segített neki kiválasztani, hogy mi legyen az a módszertan, hogy a sok-sok jó osztrák gyakorlatból az 50-et hogyan válasszák ki. Tehát nyilván a tematikák megfelelően odafigyeltek arra is, hogy azért a régiók is, ugye a 9 tartomány megfelelően legyen reprezentálva, és ami nekünk itt a Dunakavicsokban érdekes, hogy lapozgatva ezt a kiadványt, 5-tel mi is foglalkoztunk, lásd előbb a Butik Hotel Stadthalle, de foglalkoztunk a bécsi klimatikettel, ugye, hogy egy nap 1 euró a közösségi közlekedés, ugye az éves bérlet, ezt is jó példaként hozták, vagy ugye a szociológiai fenntarthatóságot jó példázza a generációs kávézó, ugye ez a folpenzió, amiről szintén beszéltünk valamelyik adásban, nagymamák sütik a buktákat, és akkor így az idősek is kapnak munkahelyet, ugyanakkor a vendégek meg a gyerekkoruk ízeit kapják vissza a süteményekből, és tudják, hogy jót tesznek, mert olyanok vannak körülöttük vendéglátóként, akik egyébként otthon magán élnének és unatkoznának, és jót tenni jó alapon egy sikeres projektet hoztak létre. Aztán beszámoltunk ugye pár adással korábban, meg a múlt adásban is a fenntarthatósági védjegyekről, a certifikációkról, és ott jó példaként említettük ugye a Kunsthaus Wien Múzeumot, ami az első ilyen fenntarthatósági védjeggyel rendelkező múzeum volt Ausztriában, na ez szintén megtalálható a jó gyakorlat gyűjteménybe, vagy éppen a bécsi utcahűtő rendszerek példájáról beszéltünk egyszer egy ilyen kánikula alatt rögzített adásban, hogy itt a tűzcsapokra átalakítják, Brunhildát nevet kapott a bécsiektől ez a performance, hogy ivókutakkal és párakapukat szerelnek rá a bécsi tűzcsapokra, és ezáltal ugye hűsítik a várost, meg a szivacsváros koncepció és a Bécs városnak a klímastratégiájáról. Szintén olvashatunk ebben a jó kiadványban, tehát ez azt jelenti, hogy a hallgatóink tulajdonképpen az 50 jó gyakorlatról, amit ebben a kiadványban felsoroltak, az egy tizedét már ismerhetik, ha szorgalmasan hallgatnak minket. Na, halljunk akkor még egyet tőled. Ugye most tartunk, akkor már 5-ről már korábban foglalkoztunk, hoztad a matracokat, az 6, akkor a 7-et nézzük.
Az enyém mobilitásról szól, a második, Werfenwenkard, nem kell megijedni, a Werfenweng nem jelent semmit, egy osztrák község neve Salzburg tartományban.
Pontosan, hogy az Ponga újjárás, ha jól emlékszem, és ugye a magyar hallgatók a élményei kapcsán biztos ismerik.
Igen, tehát 1000 lakosa rendelkezne, Alpok lábánál festői környezet, ugye el lehet képzelni, itt a turisták tízezrei fordulnak meg. A község 2021-ben bevezette a Werfenweg kártyát, amit ha az érkező vendégek megvásárolnak, az azon levő pontokért ingyen és korlátlan utazhatnak olyan közlekedési módokon, amit a város kínál, ami nem vagy kevésbé terheli a gyönyörű környezetünket, tehát ebbe beletartozik elektromos autót lehet bérelni vele, sífelvonóra fölmenni, libegőre, e-bike-ot, de még hótaposót is bérelsz vele, Balázs, ha arra jársz, és kiváltod a kártyát. Ugye azt vették észre, hogy sokan érkeznek autóval, és ha ezzel nem tudnak változtatni, akkor azt kell érni, hogy amikor megérkezik a vendég első nap, tegye le az autóját, és utolsó nap vegye föl, és közte olyan környezetbarát mobilitási megoldások felé ösztönözni a látogatókat, amik nem vagy kevésbé terelő környezetet. Úgyhogy erre találták ezt a Werfenweg kártyát, ami egyébként nagyon hasonlít egy rendes városkártyára, tehát ilyen szokásos városkártyaként működik, hozzákötött online oldalon bemutatják a helyi látnivalókat, a helyi üzleteket, így lehetőségben a lokális kisvállalkozóknak is hirdetni magukat.
Ugye azért is tetszik ez a példa, mert ugye visszautalunk az első részhez, amikor az Uber turizmus kiállításról beszéltünk, és hogy a vendég mit vár el, hát hogy azt várja el, amit kap, és igyekezzünk olyan ajánlatokat tenni, ami aztán megteremti a maga kereslet.
Igen,
és hogyha meg tudjuk őket győzni, hogy helyben mobilitásszolgáltatás professzionális, nem kell, hogy autóval jöjjön, mert ugyanúgy, sőt, jobban fogja élvezni a nyaralását, telelését, akkor sokat tettünk a szemléletformálás egyében, úgyhogy emiatt ez akár nekem is lehetne egy kedvenc példám. Én, amit itt kijegyzeteltem magamba, vagy aláhúztam a kiadványba, most itt lapozgatom, ez a leszámolás az eldobhatóság kultúrájával, és ez egy Repair Café névre hallgató projekt, tiroli kezdeményezés. Egyébként a tiroliak meg Hollandiából hozták át ezt a közösségi kezdeményezést, ami már Tirolban is 300 községben létezik. Miről is van szó? Ez egy olyan kávézó, ahova betérsz kávézni, de magaddal hozod az elromlott háztartási eszközeidet is, amit otthon te nem tudsz megjavítani. Tehát nem tudom, hogy rád nézek, a hajsütővasad is van, vagy a vasaló, vagy a kenyérpirító, amit elromlott, ott van, kerülgeted, nincs időd vagy kedved vele foglalkozni, hogy megjavít. De nem akarsz újat venni, mert felelősen gondolkodsz, tudatos vagy, akkor elmész egy ilyen Repair kávézóba, ahol ott vannak olyan kollégák, akik segítenek ezt, vagy meg is javítják, sőt, megmutatják, hogy hogy kell megjavítani. Vannak hozzá alkatrészek is ott helyben, hogy legközelebb már te is meg tudod csinálni, vagy te is meg tudsz valakit tanítani. Közben kellemesen elbeszélgettek, jó kávét iszol, tehát jó dolgot cselekedni, megosztani mással, hasonló, mint ugye az előbb említett folpenzió, a generációs kávézó, a sütő nagymamákkal.
Igen, és találkozom más új emberekkel, tehát van egy...
Igen, pontosan, igen, tehát egy közösség építő, és akkor összetartozunk, és jó cél érdekében osztjuk meg az ötleteinket, tehát ez is nagyon fontos, és megint ugye a szemléletformálásról beszélünk, és mindig ide kanyarodunk vissza, lásd az Uber turizmus, lásd a Holidays in Austria kiállítás végén, hogy a fenntarthatóságot hogyan tudjuk kézzelfoghatóvá tenni, úgyhogy a szemléletünket formáljuk. És ha már Tirol és téli turizmus, meg te meg ugye a Salzburgból hoztál jó példát, egy egész fejezetet szentel egyébként a kiadvány a téli turizmusnak, tehát itt még a Werfenweg kártya mellett még 9 jó gyakorlat található. Amit a bevezetőben az Österreich Werbung igazgatója, az Astrid kiemelt, ugye az, hogy Ausztriában a turizmus egészében 55%-ban megújuló energiát használnak. Tehát ugye ez a vízi erőművek, szélerőmű, naperőműből nyert energiát. A mesterséges hóágyúzások esetében ez az arány 90%. Tehát nyilván ugye a lelkiismeretüket akarják ezáltal nyugtatni. Ugye a legtöbb kritika az, és hogy
támadás,
ugye klímaválság, és akkor mit csináltok? Mesterséges hóágyúzás. Hát ők nekik ugye ez a válasz, hogy igen, de 90%-ban ugye ezt mi megújuló energiából tesszük, sőt a víz, ugye amit felhasználnak, ugye a víztározókból, az 100%-ban visszakerül a természeti körforgásba, és akkor rögtön mindig mellé szokták tenni, hogy ez a Sustainable Travel Index, ami ugye a világszinten méri a fenntarthatóságot, ott Ausztria a harmadik helyen áll, tehát tudatosak ebben a témában. Tehát ugye mindannyiunknak beleégett az elmúlt években a retinánkba, ugye azok a fehér hócsíkok a sáros mező közepén, amik tulajdonképpen a sípályák voltak, csak a magas hőmérséklet miatt ugye ez lehetett. Ugye ezek szemléletes jelei a klímaváltozásnak a sípályákon. Úgyhogy ez itt Ausztriában egy nagyon komoly téma, és
pro-kontra
kiállítás is, igen, kiállítás is foglalkozott vele, a jövő az alkalmazkodás, és egyre inkább az Alpok, ismét az alpinizmus, a kirándulás és a nyári felüdülés szintereivé kell, hogy váljanak. És a síturizmus egy 50-60 év múlva már inkább egy...
Luxus.
Hát az most is luxus, de hogy inkább egy exkluzív luxus lesz, ami kivételes, igen. Na, még egy példa, István, azt hiszem van a munícióban.
Még egy példa. Na, az én harmadik személyes kedvencem a Paradise Garden Festival. 2022 óta gyűlnek össze az emberek Alsó-Ausztriában a Paradise Garden Fesztiválra, ami Ausztria első CO2 semleges zenei fesztiválja.
Ilyen is van.
Így igaz. Magyarországon is rengeteg fesztivál van. Én nem vagyok ebbe a témában annyira jártas fesztiválokkal, talán többet is kellene foglalkoznunk az adásokban, de azt hiszem, ez egy követendő példa lehet. És ebben az esetben nem csak egy sima greenwashing illatú marketing fogás, amit magukra mondanak, bárki számára nyilvánosan elérhető az oldalukon az éves footprint report, amit én átolvastam, ahol részletesen adatokkal, metodikával, vagy akár cselekvési tervel a jövőre
nézők. Tehát ez a Paradise Garden Festival-t beírjuk, akkor a honlapjára.
És a weboldalukon le van írva, hogy pontosan mit tettek, számokkal, szétbontva területenként, mennyivel terhelt a fesztivál.
És ez az, ami megfogott téged, hogy ezt profin csinálják.
Ez nagyon profi megcsinálva, tehát hogy végre számok vannak és adatok vannak amögött, hogy valaki azt mondja, hogy CO2 semleges az én iparágam, vagy amit éppen művelek. Tehát a gyakorlatban milyen egy zéró egyenlegű fesztivál. Kiszámolták, és a logis is, hogy a legnagyobb környezeti terhelés a fesztiválokon az utazás, ugye az ember és az áru, úgyhogy ők az osztrák szövetségi vasutakkal, németül nem tudom, pardon.
ÖBB.
Thank you. Együttműködésben ingyenes éjszakai vonatjárókat indítanak a fesztivál ideje alatt, Bécsbe, oda-vissza, ez Bécs környékén van. Így a fesztivál azok 88%-a már így közelítette meg a fesztivált 2023-ban. Figyelmet fordítanak arra is, hogy az érkező fellépők minél nagyobb része osztrák legyen, és ebben nem csak valami
patriotizmus
van benne, hanem hogy így kevesebb utazásra tudnak érkezni a helyszíre, vagy ha már repülővel érkezik a fellépő DJ, akkor olyan szállást, olyan reptéri szállást foglalják neki, ne belvárosít, hogy csökkentve a távolságot és a szükséges utazás.
Patrióta és fenntartható is ebben.
Igen. Ugyanez igaz a személyzetre is, amikor nekik foglalnak szállást, akik ugye a fesztiválon dolgoznak, akkor a közelség számít, és nem a csillag, úgyhogy főleg Airbnb-t választanak, és a szállításokat is kizárólag elektromos autóval végezték, vagy végzik. Uh-huh. De mondhatnám, hogy az ételitaloknál tudjuk, hogy egy fesztiválon mennyi szemét tud, aki már járt ugye el ott hagyni egy ilyen fesztivál után. Kizárólag lebomló és vagy újrahasznosítható tálaló eszközökkel és étkészlettel dolgoztak. Például az eseményen bevezettek továbbá, hogy 100%-ban helyi forrásból származó és organikus.
Épp ezt akartam mondani, gondolom, hogy regionális termékek kerülhetnek ott.
Igen.
Az étlapra rá.
Vegetáriánus ételeket. A porciók méretét úgy állították, hogy az ételmaradékot minimalizálják. Az elektromos energiát a közeli szélerőmű szolgáltatta nekik 100%-ban, illetve figyeltek arra is, hogy nem szelektált szemetet 100%-ban egy mechanikai, biológiai hulladék kezelésre szállítsák el a fesztivál végén. De hát ugye így is elkerülhetetlen az éghajlati hatások, mert cselekedés ezt végig kell vinni ezt a fesztivált, hogy ennek ellensúlyozására a fesztivál tovább kompenzálja a szénlábnyomát az, hogy a CO2 Logic nevű szervezet klímaprojektjeit támogatja, és akkor így jön ki a zéró mérleg. Uh-huh. De látszik, hát, hogy átgondoltan, figyelve, cselekvési tervel nézik azt, hogy mi a legkisebb lábnyom, amit ők tudnak hagyni egy ilyen fesztivál után.
Hát szuper, jó példa, nem csak a szemléletformálásra, hanem hogy hogyan lehet sok kicsi, okos, hasznos dologgal egy jó összképet elérni. Elvesztettem a fonalat, 8-9 vagy 10. jó példa volt az, amit itt felsoroltunk, a már korábban említett 5 mentén. Legyen ennyi elég, és akkor a részleteket a hallgatóink megtalálják a linkeken. Érdemes ezeket tovább böngészni, és terjeszteni az igét, hogy vannak jó gyakorlatokat, ezeket lehet másolni. És hát biztos, hogy Magyarországon is vannak már ilyen jó gyakorlatok, hiszen tudunk is róluk, meg beszéltünk is róla, lásd fenntartható turizmusdíj múltkori adásunk.
Igen.
És érdemes lenne Magyarországon is ezt rendszeresen gyűjteni. De ahogy így az órámra nézek, ugye itt az adásidőnk vége felé járunk, a jó gyakorlatok felsorolásának levezetéseként, vagy hát egyfajta átvezetéseként, még egy érdekes programajánló, ha már ugye ajánlottunk 2 kiállítást, ami miatt amúgy is hamarosan Bécsbe fognak jönni a hallgatóink, akkor ajánlok még egyet.
Kiállítások napja, akkor legyen ez a mai kis színesünk, Balázs, jó?
Igen, ha sok kis színes volt, akkor még ahogy megszokhatták az adás végén is kis színes, akkor még egy ilyen kis program színezék, 100 intézmény, szervezet és kezdeményezés részvételével pontosan 100 napon át tart itt Bécsben, az első bécsi klímabiennálé, ami most kezdődött áprilisban, és ez július közepéig tart, amely az éghajlatváltozás kérdéseit köti össze a művészettel. Tehát megint egy szemléletformáló, tudatosító kezdeményezésről van szó. A helyszín természetesen Bécs, ugye az egész város, és a cél, hogy felhívják a résztvevők, a látogatók figyelmét a természet és társadalmi változásokra, és szembesítsék őket ugye a művészet eszközeivel, egy olyan jövővel, amely a klímaváltozás ural. Július közepéig nap mint nap különböző kerületekbe, különböző klímaváltozással foglalkozó művészeti akciókkal találkozhatnak az érdeklődők. Újrahasznosításon alapuló építészeti projektek, speciális koncertek, hát ezt majd keresek, még nem futottam bele ilyenbe itt a környezetembe, hogy mit kell ez alatt érteni. És ugye a Belvedere, a Weltmúzeum, tehát a Világmúzeum, vagy az itteni tavaszi fesztivál, a Wiener Festwochen is fölvette ezeket a projekteket a hálózatába. Úgyhogy egy tényleg széleskörű, komoly média támogatással járó eseményről van szó, és a fesztivál központja, ami számunkra érdekes, mi más is lehetne, mint a múlt adásban és az előbb ismét emlegetett Kunsthaus Wien-nek az a Hundertwasser tematikájú bécsi múzeum, ami az Into the Woods című kiállítást mutatja be, ahol az erdővel, mint élőhelyjel, és az ember és a természet együttélésének kölcsönhatásaival foglalkozik. Tehát ismét egy harmadik kiállítás, amit meglátogatásra ajánlunk. Ezt én még személyesen nem láttam, úgyhogy ezt csak a elbeszélésekből ismerem.
Na hát akkor esetleg, hogyha az az ötletünk hozzá csapódna ez a harmadik kiállítás, hogy a Hundertwasser tervezte hajót beúsztatnánk a Duna csatornán.
De tényleg, amiről a múlt adásban beszélünk, de hogy ez mi volt, ezt hallgassák meg, erre
igen,
már nincs
idő,
kifejtsük újra.
Igen, igen. Szóval, ezzel a sok programa érdekessége, engem legalábbis meggyőztél, Balázs, hogy vegyem a fáradtságot és üljek vonatra, úgyhogy a következő szerkesztőségi ülést ismét Bécsben tarthassuk, de addig még sok
minden. 2:14, hogyha kellem földön szállsz föl Récsettel a Hauptbahnhof.
Köszönöm.
Már rövidebb az idő Bécs és Budapest között, mint Bécs és Salzburg között, mert ott 2:22.
Na, bitesen.
Na, de hát addig még sok minden történik.
Így igaz.
Találkozunk, meg a következő adásig eljutunk. Ugye én holnap indulok Linzbe, onnan meg tovább Tirolba, ahol az Osztrák Utazás Szervezők Szövetségének, az Osztrák Utazási Egyesületnek, a ÖLFA-nak, Österreichische Reiseverbandnak lesz a tavaszi közgyűlése és kongresszusa, szintén sokat foglalkoztunk velük, itt mindig nagyon érdekes témákat hoznak a kollégák, egy 2 napos elmélyült konferencia, szeretek rá elmenni, inspirálódni, úgyhogy biztos, hogy itt is fogok olyat hallani, amiről érdemes lesz beszámolni. Aztán mind a ketten készülünk Esztergomba, a Magyar Szállodák Szövetségének az éves közgyűlésére.
Így igaz.
és hát a következő adásig már biztosan kijárom a GSTC iskolát, és hát megírom a szakdolgozatomat is, ami a vizsgának a feltétele, hogy globálisan jegyzett fenntarthatósági turisztikai szakértő lehessen.
Már nagyon várjuk, Balázs, de csak egy mondat, hogy megy a suli, milyen az iskolapad? Nem látom a jegyeidet, nincs kréta.
A GSTC online képzésen veszek részt. Hát Indonéziától Peruig vannak kollégák, ami nekem egy kicsit új, meg úgy jó érzés kiszakadni itt a Dunakavicsok, Duna régiós komfortzónákból. Úgyhogy ilyen időzónát átható meetingek vannak. Valaki good morning-gal, más vagy good evening-gel köszön be. Tehát egy nagyon jó horizont tágítás. Például a Titikakatóról is hallhattam egy nagyon jó fenntarthatósági előadást, vagy olyan érdekes példákat is hallok, amiről megmondom neked őszintén, vagy bevallom a hallgatóknak is, én korábban soha nem hallottam Palau államról. Ez egy csendes óceáni szigetvilág. 241 szigetből áll, érdemes meggooglizni, csodálatos természeti környezet. És azt hozták jó példaként, hogy ők ugye nagyon vigyáznak az ökológiai fenntarthatóságra, meg az ökoszisztémára. Csak úgy utazhat be az utazó, hogyha a belepecsételik szó szerint az útlevelébe egy fogadalmat, amit alá kell írnia, hogy ő vigyáz, odafigyel, nem használ plasztiket, kerülő, környezettudatos, a helyekkel udvarjas, stb. És egy ilyen fogadalom után engedik.
Hasonlóval, mi már foglalkoztunk Új-Zéland kapcsán, a Tiaki fogadalommal, ha emlékszel, Balázs.
Igen, azt pont te hoztad akkor jó példaként. Igen. Hát több amerikai, de van svájci kolléga is, Ausztriából és Magyarországról csak én vagyok, így hát hozom szépen szorgalmasan a jó példákat én is Bécsből, Linzből, de felemelő érzés volt, amikor például Veszprémről, az Európai Kulturális Főváros jó gyakorlatairól tartottam előadást a virtuális osztálytársaknak, akik ezt nagyon élvezték is, és ők is rácsodálkoztak, hogy Magyarországra is érdemes menni most már jó példaként. És ha már GSTC, legutóbbi adásukban történt egy kis malőr, ugye a felvétel előtt viccelődtünk, hogy az olaszok GCTC-nek szokták mondani, és utólag visszahallgatva rádöbbentem, hogy mi is ebbe a hibába estünk, hogy GCTC-t mondtunk a GSTC helyet.
Beragadt a lemez.
Úgyhogy innen is üzenjük a hallgatóinknak, hogy erről a fenntartható turisztikai világtanácsról van szó.
Ez a GSTC.
GSTC-t vagy GCTC-t.
Igen. Na de Balázs, szerintem most jött el az ideje annak a fontos bejelentésnek, amit meglebegtettél az adás elején.
A bomba hír.
Végéig értünk. Ugye hallgatóink emlékezhetnek, hogy a 28. adásban beszéltünk egy kedves kollégával, Oliver Csendessel, aki az Österreich Werbung magyar származású innovációs és digitalizációs igazgatójaként osztotta meg a terveit. Nagyon izgalmas témákról beszélgettünk, és hát azt csiripelik a madarak, hogy Oliver hamarosan Magyarországon folytatja karrierjét, a Visit Hungary vezérigazgatója lesz. Erről te hallottál valamit Ausztriában?
Hát igen, nagyon úgy néz ki, hogy Oliver Csendesből Csendes Oliver lesz, ugyanis itt Ausztriában az Österreich Werbung-os kollégáknak már bejelentésre került, hogy Oliver május végén befejezi Ausztriában a munkáját, és ennek okát személyesen is megerősítette nekem, tehát tőle tudom, hogy igaz a hír. Úgyhogy így örömmel jelenthetjük be itt a Dunakavicsok hullámhosszán is, hogy nyártól a Visit Hungary vezéreként erősíti majd a magyar turisztikai szakmát szakértelmével, tudásával. Úgyhogy a magyar turizmus biztosan egy kiváló kollégát nyert Oliverrel, az osztrák meg veszített egyet, ahogy így mondják, de én Olivert ismerve inkább ezt szeretném úgy látni, hogy egy win-win helyzet, tehát hogy mindenki nyer vele, az osztrákok se veszítenek, hiszen ő biztos vagyok benne, hogy azon is fog dolgozni, hogy Magyarország élére álljon egy ilyen régiós összefogásnak, amelyről itt a Dunakavicsokban most már 35 adáson keresztül beszélünk, úgyhogy nekem van egy ilyen jó előérzésem, hogy a mi dunakavicsos füleinknek, meg a hallgatóknak sok pozitív meglepetést fog hozni ez a változás, úgyhogy innen is drukkolunk Olivernek, meg a magyar turizmusnak, hogy megvalósíthassa mindazon elképzeléseit, amivel érkezik majd Budapestre.
Igen, Oliver tudása, szakmai tapasztalata unikális, tehát nagy szükségünk van rá itt Magyarországon, én is nagyon örülök. Úgyhogy ez a remek
híre... Meg a Duna régióban is, igen.
És igen, vitesen. Remek híre búcsú. Ezzel a remek híre búcsúzunk, illetve előtte azért még hadd mondjam el a mantrámat. Kövessenek a Facebook, LinkedIn és YouTube oldalunkon, ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen iratkozzanak is, felértékeljék, illetve osszák is meg, ajánlják tovább ismerőseiknek, rokonaiknak, szüleiknek a friss ropogós dunakavicsokat, és osszák, terjesszék az új turizmusról szóló evangéliumunkat az elkövetkezendő időszakban is.
Na hát én ilyen patetikusan nem tudok fogalmazni, csak
gyakoroltam.
Utalni rá, hogy sok információ és hivatkozás hangzott el a mai adásunkban is, és ahogy ígértük, meg ahogy szoktuk a közösségi médiás megosztások alapját jelentő blogcikkben, majd belinkeljük ezeket a legfontosabb dokumentumokat és honlapokat, hogy egy helyről visszakövethetőek legyenek. És hát búcsúzunk, ahogy István mondta, de csak mára, két adás között is várjuk észrevételeiket, javaslataikat a podcast@dunakavicsok.hu címen.
Szuper, úgyhogy továbbra is hangoljanak mindenhol és mindenkor a hullámhosszainkra, a Spotify-on és minden más nagyobb csatornán elérhetőek vagyunk. Most elköszönünk, de csak mára, következő jelentkezésünkünk is maradjunk kapcsolatban az említett közösségi felületeken, cseréljük ki gondolatainkat az új turizmus világával kapcsolatban, és nem felejtjük el természetesen, hogy ígértünk vendégeket is a következő adásokban, egyeztetjük naptárjánkat és jelentkezzünk.
Ez a legnagyobb kihívás egyébként, hogy megtaláljuk az időpontokat, de rajta vagyunk.
Meg lesz az előbb-utam. Auf Wiederhören.
Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszász István és Kovács Balázs.